3. A gyerek hirtelen megfordult a takaró alatt. Félig nyitott szájjal zihálva kapkodott levegő után. Nem volt magánál.
Mama!
Suttogta lázasan. Széttárta karját és megismételte.
Mama!
Iza átölelte és lágy hangon mormolt valamit. A női test melege, a megnyugtató szavak lecsillapították a gyereket. Egész éjjel aludt, noha szüntelen forgolódásával, motyogásával, nyöszörgésével gyakran fölébresztette az asszonyt. Beszéde furcsa volt, egészen más, mint a törzs nyelve. Folyékonyan peregtek szájáról a szavak, a hangok teljesen egymásba fonódtak. Iza egyiket sem tudta volna utánozni, gyakorlatlan füle nem volt képes megkülönböztetni az ilyen finom árnyalatokat. De a kislány olyan gyakran használta az egyik hangsort, hogy Iza végül felismerte, és úgy gondolta, valami nagyon fontosat jelenthet a számára. Amikor látta, hogy jelenléte megnyugtatja a kislányt, rájött, hogy mi lehet az.
Nem lehet túl idős, gondolta a javasasszony. Még azt sem tudja, hogyan szerezzen élelmet. Vajon mióta lehet egyedül? Mi történhetett a népével? A földrengés pusztította el őket? Olyan rég bolyongana? És hogyan menekült meg a barlangi oroszlán elől ezzel a pár karcolással?
Iza elég sebet kezelt ahhoz, hogy felismerje, ezek a nyomok a rettegett nagymacskától származnak.
Hatalmas szellemek védelmezhetik, döntött el végül.
Már csak nem hajnalodott, amikor a kislány végre kiizzadt. Lement a láza. Iza alaposan betakargatta és magához ölelte. A lány nem sokkal ezután felébredt. Nem tudta, hol van, semmit se látott a sötétben, ám érezte az asszonyi test biztonságot adó melegét, úgyhogy újra becsukta a szemét és álomba szenderült. Ahogy kivilágosodott és végre kibontakoztak a sötétből a fák körvonalai, Iza kibújt a takaró alól. Megpiszkálta a tüzet, tett rá egy kis fát, aztán a forráshoz ment, és telimerte az edényét, majd a tüzek felé indult. A fa előtt megállt, megfogta az amulettjét és köszönetet mondott a szellemeknek a mindenütt megtalálható fájdalomcsillapító kéreg miatt. Valahányszor fűzfára talált, mindig elmondta ezt az áldást. Nem is emlékezett rá, hányszor gyűjtött már fűzfa kérget, hogy enyhet adó teát készítsen belőle. Persze ismert ennél erősebb fájdalomcsillapítókat is, de azok mind tompítják a tudatot, míg a fűzfa főzetnek semmilyen mellékhatása sincs, csupán csökkenti a fájdalmat és leviszi a lázat. Néhányan már mocorogtak, amikor Iza a tűz fölé hajolt, és apró, forró köveket tett az edénybe, hogy elkészítse a főzetet. Mikor elkészült, visszavitte a bőrhöz, óvatosan egy kis mélyedésbe tette az edényt, majd becsusszant a gyerek mellé. Gyors pillantást vetett rá. Örömmel látta, hogy szabályos a légzése. Izgatta ez a szokatlan arc. A tegnap még rák vörös bőr mostanra barna lett, csak az orra hámlott egy kicsit. Iza egyszer már látott egy embert a kislány népéből, de csak messziről. A törzs asszonyai mindig elrejtőztek előlük. A törzsi gyűléseken félelmetes dolgokat meséltek az idegenekkel való találkozásokról, úgyhogy inkább elkerülték őket. A nők még ritkábban futottak össze velük. Ám az az egyetlen eset, amiről Iza is hallott, különös módon csöppet sem bizonyult veszedelmesnek. Erről beszéltek tegnap Krebbel, amikor szóba került a barlangjukba tévedt, sebesült idegen vadász. Noha többé-kevésbé elsajátította nyelvüket, meglehetősen furcsa szokásai voltak. Az asszonyokkal is szívesen beszélgetett, a javasasszony iránt meg szinte hódolattal viseltetett. Mindez azonban nem akadályozta meg abban, hogy elnyerje a férfiak megbecsülését is. Még a kislányt nézte, Iza az idegeneken gondolkozott. Hajnalodott. A gyerek szemhéja megrebbent. Kinyitotta a szemét. Pillantása az eddig még sose látott arcra esett. Rémülten felkiáltott és behunyta a szemét. Iza közelebb húzta magához a gyereket. Érezte, egész teste remeg a félelemtől. Megnyugtató szavakat mormolt. A hangok ismerősen csengtek a kislány fülében, a meleg test pedig valahogy biztonságot adott. Lassan csillapult a remegés. Ismét kinyitotta a szemét. Ezúttal nem kiáltott fel. Figyelmesen szemügyre vette az asszonyt. Iza maga is csodálkozva bámulta a gyereket. Még nem látott égszínkék szemet. Az első percben azt hitte a kislány vak,
Az idősebbek szemére olykor világos színű hályog borul, az ő tekintetükre emlékeztette a gyereké. A lány pupillájának azonban semmi baja nem volt. Semmi kétség tisztán lát. Ez a kékes szürke szem biztosan jellemző a fajára, gondolta Iza. A kislány némán feküdt. Egyetlen ujját sem merte mozdítani. Szemét tágra meresztette. Amikor a javas asszony segítségével felült, felkiáltott a fájdalomtól. Egyszerre megrohanták az emlékek. Eszébe jutott a barlangi oroszlán feléje tapogatózó hatalmas mancsa, a rettegés, a gyötrő szomjúság, amely végül előcsalt a rejtekéből. De nem emlékezett rá, hogy mi történt azelőtt. Agya időlegesen mindent kitörölt, az éhséget, a félelmet, a földrengést, szerettei elvesztését. Iza folyadékkal telt edényt emelt a gyerek szájához. Mivel szomjas volt, ivott, de nagyon fintorgott tőle. Keserű volt. Amikor azonban az asszony újra a szájához emelte a csészét, engedelmesen kortyolt tovább. Félt visszautasítani. A javas asszony helyeslően bólintott, aztán magára hagyta. Csatlakozott a többiekhez a reggeli elkészítésében. A kislány pillantásával követte védelmezőjét. Elcsodálkozott, ahogy meglátta a nyüzsgő tábort. A főzés hangjaira feltámadt mardosó éhsége, és mikor a javas asszony visszatért egy csésze húslevessel, mohó kortyokban nyelte. Iza úgy találta, még nem elég erős a szilárd táplálékhoz. Nem kellett sok étel ahhoz, hogy kitöltse az összeszűkült gyomrocskát. Iza egy vizes edénybe öntötte a maradékot, hogy a gyerek útközben is ehessen, ha akar. Amikor végzett, leszette a kislány lábáról a kötést, a sebek behegettek és nem gennyesedtek tovább. Jó, mormolta maga elé Iza. A gyerek összerezzent, ahogy meghallotta a durva torokhangot. Egyáltalán nem emlékeztetett beszédre. Inkább egy vadállat kaffantására hasonlított. De a nő mégis emberszerű volt. Emberséges. A javas asszony új kötést készített. A kislány hirtelen észrevette, hogy egy nyomorék a valaha látott legfélelmetesebb ember biceg feléjük. Fél arcát sebek borították, egyik szemét bőrszalag takarta. A lány nem tudta, kik ezek, és hogyan került közéjük, de azt értette, hogy az asszony ápolja őt. Enni adott neki, a kötés csillapította fájdalmát, és ami a legfontosabb, mélységes örömet érzett lelke mélyén, hogy végre tartozik valakikhez, még ha idegenek is. A nyomorék leült, és alaposan szemügyre vette a lányt. A gyerek őszinte kíváncsisággal pillantott vissza rá, ami meglepte az öreget. A törzs béli gyerekek rettegtek tőle. Hamar megtanulták, hogy még a felnőttek sem bizalmaskodnak a mogúrral, és ez a tiszteletteljes távolságtartás tovább növelte a varázsló magányát. Krebs szemében érdeklődés csillant, amikor látta, hogy az idegen gyerek félelem nélkül állja a tekintetét.
A gyerek jobban van,
jelezte mozdulatokkal elegyes nyelvén. A hangja mélyebb volt, mint az asszonyi, a szavai épp emiatt még kevésbé hasonlítottak emberi beszédre. A kislány nem vette észre a hangokat kísérő kézjeleket. Egyetlen szót sem értett. Csupán annyit tudott, hogy a férfi mondott valamit a nőnek. Még nagyon erőtlen, felelte Iza. Az éhség legyengítette, de a seb sokat javult. A karmolás ugyan elég mély, ám nem tett kárt a lábában, a gyulladás pedig megszűnt. Barlangi oroszlán támadt rá Krebb. Hallottál ilyesmit, hogy egy barlangi oroszlán csupán néhány karcolást ejt az áldozatán? Csoda, hogy életben maradt. Biztosan nagyon erős szellemek védelmezik. Persze, mit is tudok én egyszerű asszony a szellemekről? Izának semmiképpen sem volt a feladata, még javas asszonyi minőségben sem, hogy szellemek ügyében eligazítsa a mogurt, épp ezért gyors kézmozdulattal elnézést kért elszólásáért. Krebb nem vett róla tudomást. Húga nem is várta el tőle. Minden esetre most, hogy kiderült, milyen erős védő szelleme van, fokozott érdeklődéssel nézett a lányra. Ő maga is azonnal erre gondolt, mikor fény derült a gyerek kalandjára a barlangi oroszlánnal, ráadásul, bár ezt sose vallotta volna be senkinek, mindig is adott a húga véleményére. Gyorsan tábort bontottak, Iza magára aggatta málháját, azután lehajolt, fölvette a lányt és beállt a menetbe Brunn és Grod mögé.
A kislány kíváncsian figyelt az utazás során. Mindent megjegyzett, amit Iza és a többi asszony tett. Különösen az élelemgyűjtés érdekelte. Iza gyakran adott neki egy-egy friss rügyet vagy fiatal hajtást. A kislány eddig is evett növényeket, de most hirtelen érdekelni kezdte, melyik milyen. Alaposan szemügyre vette jellegzetességeiket. Az éhség napjai felkeltették érdeklődését az ehető növények iránt. Rámutatott egy növényre, és nagyon örült, amikor Iza megállt és kiásta a gyökerét. Gyorsan tanul a lány, gondolta az asszony elégedetten. Ha mindezt eddig is tudta volna, akkor nem gyöngült volna le ennyire. Dél körül megpihentek, míg Brunn barlangot keresett a környéken. Iza odaadta az utolsó korty húslevest is a gyereknek, majd a kezébe nyomott egy darab húst, hogy legyen mit rágcsálnia. Brunn csalódottan tért vissza a táborba, ezúttal sem sikerült megfelelő barlangot találnia. Késő délután a lány lába újból lüktetni kezdett, már nem hatott a fűszva kéregfőzet. Nyugtalanul mocorgott, míg Iza nem ültette úgy, hogy kényelmesebb helye legyen. A gyerek teljesen az asszonyra bízta magát. Sovány karját Iza nyaka köré fonta, fejét a vállára hajtotta. A javas asszony váratlan melegséget érzett az árva kislány iránt. A gyerek még mindig nagyon kimerült volt, elszunnyadt az asszony nyugodt lépteinek ritmusára. Mire leszállt az este, Iza ugyancsak érezte az önként vállalt teher súlyát. Megkönnyebbülten tette le a gyereket, amikor Brunn végre megállt parancsolt. A kislány láza felszökött. Arca kipirult, csillogott a szeme. Egész teste égett. Még a többiek rőzsét gyűjtöttek, Iza gyógynövényeket keresett. Noha nem tudta, mi okozta a fertőzést, tisztában volt vele, mit tegyen ellene. Habár a gyógyítás munkáját a szellemek végezték, ez semmit se vont le Iza orvosságainak értékéből. A törzs mindig is vadászatból és gyűjtögetésből élt. Nemzedékek óta ismerték a növények hatását. A vadászok által elejtett vadakat az asszonyok darabolták föl. Az anyja megmutatta Izának a különböző belső szerveket, elmesélte, melyiknek mi a szerepe. Mindez azonban csupán felidézte a benne meglévő tudást. Iza a nagy tiszteletnek örvendő javasasszonyok családjából származott, ősanyjai tudása az ő tudása volt. A tábor környékén Iza rengeteg ragyogó virágú májvarózsát talált. Ez a sokszínű növény ugyanolyan alkalmas rá, mint az íris, hogy csillapítsa a gyulladt sebeket. A forrázott virágok leve enyhíti a fájdalmat, és könnyű álmot hoz. A vacsora után a kislány egy nagy kőnek támaszkodva figyelte az esti sürgést forgást. Az étel és a friss kötés erőt adott neki, úgyhogy folyamatosan csacsogott, noha tudta, hogy ápolója egyetlen szót sem ért belőle. A törzs többi tagja időnként helytelenítő pillantásokat vetett felé, de a gyerek nem fogta fel ezek jelentőségét. Az ő népe sokkal fejlettebb nyelvet használt, a törzs leginkább kézjelek, taglejtések útján érintkezett, a hangok inkább csak kiemelték a mondani valót. A gyermek pergő beszéde megzavarta őket. Egyre bizalmatlanabbul méregették. Noha szerették a gyerekeket, és kedvesen bántak velük, az évek múlásával egyre szigorúbban fogták a kicsiket. A csecsemőket, a nők és a férfiak egyaránt dédelgették, a kisgyerekekről már nemigen vettek tudomást. A gyerekek csak hamar rájöttek, hogy a felnőttek magasabb helyeket foglalnak el a ranglétrán, és ettől fogva mindent megtettek annak érdekében, hogy őket is ide számítsák. Ezért inkább lemondtak az anyai szeretet meg annyi látható jeléről, amiről úgy vélték, hogy csak a kicsiknek valók. Az ifjak gyorsan elsajátították a törzs életének szigorú szabályait, amelyek között így szólt az első, ne hangoskodj fölöslegesen. A kislányt szokatlan magassága miatt idősebbnek hitték a koránál, és úgy vélték, nem kapott megfelelő nevelést. Iza, aki sokkal közelebb állt hozzá, sejtette, hogy fiatalabb, mint amilyennek látszik. Gyanította a kislány pontos életkorát, és több megértéssel fogadta csacskaságait. Arra is rájött már, hogy az ő fajtája folyékonyabb nyelvet használ. A javas asszony nagyon megszerette a gyereket, ahogy az is a bizalmába fogadta. Lesz rá elég idő, hogy megneveljem, mondta magában. Már is úgy gondolt rá, mint a sajátjára. Míg Iza forró vizet öntött a virágokra, Kreb odaballagott és leült melléjük. Érdekelte az idegen, és mivel a többiek még nem készültek elő az esti szertartásra, eljött megnézni, hogyan gyógyul. A kislány és az öreg ember elmélyülten méregették egymást. A varázsló még senkit se látott az idegenek közül, a kislánynak pedig mindaddig fogalma sem volt más emberek létezéséről, amíg egyszer csak közöttük nem találta magát. Ennek ellenére nem a faji különbözőségek kötötték le a figyelmét, hanem a varázsló ráncoktól szabdalt bőre. Még sose látott efféle sebeket. Hirtelen kinyújtotta a kezét és megérintette a varázsló arcát, kíváncsi volt, milyen lehet a hegek tapintása. Krebb hátra hőkölt, amikor a kislány könnyű ujjai végig simították az arcát. Ez idáig egyetlen törzsbéli gyerek sem érintette meg. A felnőttek is elkerülték a vele való érintkezést, kivéve a húgát, aki telente egyre súlyosabbá váló ízületi gyulladását kezelte. Az asszonyt nem borzasztotta az összetört test, a sebhelyes arc, sem a mogur előkelő helye a rangsorban. A kislány érintése titkos húrt pendített meg az öregember szívében. Minden áron beszélgetni akart vele. Egy pillanatig gondolkozott, azután rájött, hogyan fogjon hozzá.
Krebb!
Mondta és magára mutatott. Giza csöndesen figyelt. Várta, hogy kiázzanak a virágok, örült, hogy bátyját is érdekli a kislány. Nem került el a figyelmét, hogy a mogur a saját eredeti nevét használja.
Krebb!
Ismételte az öreg, és a mellére mutatott. A gyerek láthatóan törte a fejét. Vajon mit akarhatnak tőle? Talán tennie kéne valamit? Amikor Krebb harmadszor mondta ki a nevét, a kislány arca felragyogott.
Krebb?
Válaszolta, és megpróbálta ugyanúgy görgetni az R-t, mint az öreg ember. A férfi helyeslően bólintott. A gyerek kiejtése egészen jó volt, aztán a kislányra mutatott. Az önkéntelenül is összerezdült. Megint nem értette, hogy mit akarnak tőle. Az öreg ember még egyszer magára mutatott, megismételte a nevét, majd a kislányra bökött, és várakozás teljesen nézett rá. Újabb széles mosoly jelezte, hogy a gyerek megértette, mit akar tőle, majd egy sok szótagból álló szó következett. Krebb egyetlen mukkot sem értett belőle. Megint a lányra mutatott, és közelebb hajolt, hogy jobban hallja, mit mond. A gyerek újra kimondta a nevét.
Ár!
Kísérletezett Krebb, majd megrázta a fejét, és újra próbálkozott.
Ájla! Ájla!
Ennél jobban nem tudta megközelíteni a kislány által használt hangalakot. A törzs többi tagja még erre sem lett volna képes. A kislány élénken bólogatott, noha nem ez volt a neve, érezte, hogy az öreg nem tudja pontosabban kiejteni.
Ájla!
Ízlelgette a szót a mogur.
Krebb?
Szólalt meg váratlanul a lány, megérintette a férfi karját, és a javasasszonyra mutatott.
Iza!
Mondta Krebb.
Iza!
Iza!
Ismételte a lány, élvezve a játékot.
Iza! Iza!
Mondogatta egyre folyékonyabban, és az asszonyra nézett. Iza komoly arccal bólintott. A nevek hang alakja rendkívül fontosnak számított. Előrehajolt, megérintette a lányt, ugyanúgy, ahogy az előbb Krebb. Azt akarta, hogy még egyszer mondja a nevét. A lány elismételte a teljes nevet, de Iza megrázta a fejét. Ő sem tudott mit kezdeni a lány által könnyedén kiejtett hangsorozattal. A lány megdöbbent, aztán Krebbre nézett, és megpróbálta úgy ejteni a nevet, ahogy az imént a varázsló.
Ejha!
Próbálkozott az asszony. A lány megrázta a fejét, és megismételte a nevet.
Ege, ja!
Kísérletezett tovább Iza.
Áj! És nem ej!
Szólt közbe Krebb.
Áj, la!
Ismételte nagyon lassan a szokatlan szót.
Áj, la!
Mondta óvatosan a nő, igyekezett úgy formálni a hangokat, mint a bátyja. A lány mosolygott. Nem számított, hogy pontatlanul ejtették a nevét. Iza annyira igyekezett, hogy a gyerek elfogadta, ezentúl így hangzik a neve. Önkéntelenül is megölelte az asszonyt. Iza gyöngéden viszonozta az érintést, aztán elhúzódott. Meg kell tanítani a gyereket, hogy nem helyén való ilyen túláradóan kimutatni az érzelmeit, ennek ellenére mély elégedettség töltött el. Ajla csak nem magán kívül volt az örömtől. Olyan magányosnak érezte magát az idegenek között. Hiába próbált beszédbe elegyedni azzal a nővel, aki ápolta, kudarcot vallott. Igaz, ez csak a kezdet, de legalább tudta, hogyan fogják ezentúl szólítani, és hogy hívják a számára legfontosabb két embert. Crabbe felé fordult. Már korán sem látta olyan csúnyának. Forró hála öntött el, az öreg ember távolról emlékeztetett valakire, aki valaha sokat jelentett a számára. Átölelte a varázsló nyakát, magához húzta, és arcát az arcához szorította. Crabbet megrendítette ez az érzelem kitörés. Ellenállt a kísértésnek, hogy viszonozza az ölelést. Helytelen volna, ha a többiek látnák, hogy ezt a furcsa teremtést babusgatja. De azért tűrte egy kicsit, hogy arcát bozontos szakállához nyomja, majd gyengéden lefejtette magáról. Crabbe lassan fölegyenesedett, és a holmiával babrált, amíg összeszedte magát. A tűz felé indult, a kislányon gondolkozott.
Meg kell tanítanom beszélni, morogta magában. Elvégre nem bízhatom teljesen egy asszonyra a nevelését.
Tudta, hogy mindez ürügy csupán. Egyszerűen több időt szeretne tölteni vele. Anélkül, hogy megfogalmazta volna, már is úgy gondolt rá, mint a törzs teljes jogú tagjára. Brun egyáltalán nem tartotta lényeges mozzanatnak, amikor megengedte Izának, hogy fölszedje az út mellett fekvő gyereket. Nem az ő hibája volt. A faj sajátosságaiból fakadt. Nem sejtette előre, hogy sebesült gyerekre fognak bukkanni, épp ezért a dolog következményeit sem tudta felmérni. Azzal, hogy magukkal vitték, megmentették az életét. Ha a sorsára hagyják, meghal. Ehhez semmiféle előrelátás nem kellett, valamennyiük számára egyértelmű volt, de hogy most kitaszítsa, ahhoz már szembe kellene szállnia Izával, aki a maga oldalán tudhatta a szellemek erejét. Ráadásul Crabbe is mellé állt, márpedig az ő hatalma nem lebecsülendő. Brun semmi szín alatt nem mert volna újat húzni a szellemekkel, így, bár nem tudatosult benne ebben a formában, a törzs immáron 21 főre gyarapodott. Amikor a javasasszony reggel szemügyre vette Ajla lábát, örömmel látta a javulást. A szakszerű kezelés eredményeképp elmúlt a gyulladás, és csak a 4 párhuzamos heg látszott. Ezeket élete végéig viselni fogja a lány. Iza úgy döntött, nincs szükség további dunszt kötésre, de azért újabb fűszfa kéreg teát készített. Mikor összetekerte az alvó bört, Ajla megpróbált talpra állni. Iza segített neki, és tartotta, amíg a lány megkísérelte a lábára nehezedni. Fájt ugyan, de az első néhány lépés után egyre jobban ment. Iza csak most látta, hogy a kislány még annál is magasabb, mint ahogyan eddig gondolta. Hosszú lába teljesen egyenes volt. A javas asszony az első pillanatban azt hitte, talán nyomorék, hiszen a törzsbeliek lába mind kifelé görbült. A kislány számára azonban láthatóan semmiféle gondot nem jelentett a járás. Iza végül úgy döntött, hogy valószínűleg ez is a kék szemhez tartozó faji sajátosság. Amikor elindultak, a javas asszony ismét felvette a gyereket. Még nem erősödött meg annyira, hogy a saját lábán tegyen meg ilyen hosszú utat. A menetelés szüneteiben Iza letette a földre, és megengedte neki, hogy járkáljon egy kicsit. A lánya hosszú éhezés miatt nagyon mohó nevett, és Iza érezte, hogy már is fölszedett valamit magára. Megkönnyebbült, amikor néha letehette, különösen most, hogy egyre nehezebbé vált a terep. Maguk mögött hagyták a végtelen síkságot, és nekivágtak a hegyeknek. Napról napra közeledtek a csillogó jégsapkát viselő csúcsokhoz. A hegyeket sűrű, lombhullató erdő borította. Itt már véget ért a fenyvesek uralma. A hőmérséklet sokkal gyorsabban emelkedett, mint ahogy az az évszaknak megfelelt volna, ami gondolkozóba ejtette Brunt. A férfiak csupán ágyékkötőt viseltek, ám a nők nem vették le téli öltözetüket, mert a testüket borító takaró megvédte őket a sűrű tüskés bozotostól. A táj már csöppet sem emlékeztetett a régi barlangjukat őrző hideg, füves pusztaságra. A rengetegben haladva egyre gyakrabban hagyatkoztak mélyebb emlékeikre, mint saját életük tapasztalataira. Az emelkedő tetejére érve megpihentek. A meredek hegyoldalak hirtelen véget értek, és ismét megpillantották a végtelen rónát. Odalenn a messzeségben csordák legelésztek. A vadászok könnyedén becserkészhették volna őket, ha nem lassítják a menetet az asszonyok és a gyerekek. A síkság fölött tisztán ragyogott az ég, ám délen sötét viharfelhők gyülekeztek. Brun és a többi férfi gyors tanácskozást tartott, A nőket természetesen kizárták belőle, de az aggodalmas pillantások és heves kézmozdulatok semmi kétséget sem hagytak afelől, hogy miről folyik a vita. El kellett dönteniük, visszaforduljanak-e vagy sem. Ezt a vidéket nem ismerték, és ami még fontosabb, úgy érezték, túlságosan eltávolodtak a pusztától. Noha az erdőben is sok állatot láttak, az itteni vad bőség meg sem közelítette a füves síkságon összeverődött, hatalmas csordák által kínált lehetőségeket. A nyílt terepen sokkal könnyebben lehetett vadászni, a zsákmányt nem rejtette el a rengeteg, és jóval több volt a vad, mint a hegyekben. Iza sejtette, hogy valószínűleg feleslegesen küzdötték fel magukat a meredélyen, hamarosan visszafordulnak. A készülődő vihar miatt valamennyien nyomottak voltak. A pihenőt kihasználva Iza letette ajlát, hogy kicsit kifújja magát. A gyerek élvezte, hogy szabadon mozoghat, és mire a javasasszony észbe kapott, már el is tűnt a kiugró hegygerinc mögött. Iza nem akarta, hogy a kislány túl messzire kalandozon. Tudta, Brunn nem nézné jó szemmel, ha éppen a jövevény hátrát adná a csapatot, ezért utána indult. Néhány lépéssel utolérte, és ekkor valami olyasmit látott, amitől elakadt a lélegzete. Visszasietett a többiekhez. A férfiak még mindig tanácskoztak, és Iza nem merte félbeszakítani őket. Türelmetlenül várta, hogy végre befejezzék. Brunn, noha nem adta jelét, észrevette, hogy testvére nagyon izgatott. Amikor a vadászok szétszélettek, Iza Brunnhoz futott, letérdelt előtte, és a földre szegezte a tekintetét. Így jelezte, hogy beszélni kíván vele. Az már Brunnon múlott, hogy engedélyt ad rá vagy sem. Ha megtagadta a kérést, a nőnek hallgatnia kellett. Brunn oldalát nagyon furta, vajon mit akarhat mondani Iza. Természetesen észrevette, hogy Ajla elcsatangolt, nem igen akadt olyasmi, ami elkerülte volna a figyelmét. E percben azonban sokkal nyomasztóbb gondok foglalkoztatták. Biztosan a lányjal van kapcsolatban, gondolta, és heves kísértést érzett, hogy megtagadja testvére kérését. Nem számít, mit mond a mogur, ő akkor sem lelkesedett azért, hogy a gyerek csatlakozzon hozzájuk. Hirtelen felnézett, megérezte magán Krebb tekintetét. De hiába fürkészte fivérét, annak arcáról semmit sem tudott leolvasni. Ismét az előtte térdelő asszonyra pillantott. Látta rajta, mennyire izgatott. Brunn csöpet sem volt érzéketlen, ráadásul nagyra becsülte testvérét. Noha mindenki tudta, milyen rosszul élnek a férjével, Izáról valamennyi asszony példát vehetett. Sose zavarta apró cseprő dolgokkal. Talán mégiscsak engednie kéne, hogy beszéljen. Lehajolt hozzá, és megérintette a húga vállát. Izából szinte kirobbant a levegő. Eddig észre sem vette, hogy visszatartotta. Brunn sokáig fontolgatta a döntést. Az asszony már biztosra vette, hogy nem hallgatja meg. Felegyenesedett, a hegygerincre mutatott, és csak egyetlen szót mondott. Barlang!